kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és bűnbánat tartásunk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Felséges jó Úrunk, ne hagyj el bennünket. Ne nézd, Uram, a mi ügyetlenkedésünket. Ó, Uram, tekints ránk kegyelmesen. Légy irgalmas hozzánk, mert csak Te benned bízunk. Ó, Uram, oly rossz lenne, hogyha Te távol állnál tőlünk. Olyan rossz lenne a mi szívünknek, hogyha nem érezhetnénk nap mint nap a Te közelségedet. Olyan rossz lenne, hogyha csak egy ideál lennél, ha egy távoli bálvány lennél, Uram, de Te valóság vagy. Valóságos, hatalmas Isten, aki az eget és a földet alkottad. Te vagy a mi őrizőnk, Te vagy a mi jó pásztorunk. És Uram, Te vagy a mi megváltunk az Úr Krisztusban. Te vagy, aki nem késel el segedelmeddel. Te vagy, aki mindig megtalálsz bennünket, akár örömünkben, akár bánatunkban vagyunk. Te vagy az, aki kegyelmesen lehajolsz. Te vagy az, aki simogatsz bennünket lelked által. Te vagy az, aki megvigasztalsz bennünket, hogyha sírunk, hogyha fáj idebent. Ó, Uram, nem érdemeljük meg a Te vigasztalásodat. Nem érdemeljük, hogy Te szólj hozzánk, az sem, hogy Te meggyógyíts bennünket sokszor lelki, testi gondjainkból. Nem érdemeljük, mert bűnös a mi szívünk, mind kívül, mind belül, Uram, sokszor ezt sugározzuk a világnak. Ó, mennyire fáj nekünk, hogyha azt a jelzőt mondják ránk, Urunk, hogy bűnös keresztények vagyunk. Bűnösök és olyanok, akik nem érdemlik meg Isten szeretetét. Bocsásd meg vétkeinket, Atyánk. Bocsásd meg, mert szorongatja mindez a mi szívünket. Szorongatja, hogy nem lehetünk igazak Te előtted, hogyha mindig vétkes a mi szívünk. Ezért terhet jöttünk lerakni Te eléd. Terhet hoztunk, Uram, a Te kereszted elé. Az elé, a kereszt elé, amely mi életünk is állt ott és egykor, amely a mi üdvösségünket is biztosítja. Sok mindent hozunk, Uram, sok mindent, és köszönjük, hogy ezt lerakhatjuk. Köszönjük, hogy lerakhatjuk az önzést, lerakhatjuk a bátortalanságot, lerakhatjuk a gúnyolódást, a szidást, a szidalmakat. És köszönjük, hogy életerőt vehetünk el ettől a keresztövétől. Köszönjük, hogy tisztulást nyerhetünk a kereszt által. Ó, köszönjük ezt neked, édes Jézusunk. Köszönjük, hogy Te megváltod a mi életünket. Köszönjük, hogy Te bűnbánatra indítod a mi szívünket, hogy jobbak akarjunk lenni, mint amilyenek vagyunk. Hogy ne érjük be annyival, mint a pogány világ. Kegyelmes Krisztusunk, kérünk, hogy engedj most is megtisztulni. Engedd, hogy a Te igéd tisztító tűzként fusson végig a mi szívünkön. Égesse meg benne minden gyarlóságot, mindent, ami ideköt ehhez a pogány világhoz. És engedje, hogy ez a szív most már csak a Te dolgaiddal tudjon foglalkozni, az helyezze igazán előtérbe. Kérünk, felséges jó Atyánk, jöjj lelked által közénk most is, áld meg ezt az Isten tiszteletet, engedd, hogy szóljon a Te igéd, de ne szóljon az hiába, hanem legyen az, ami lelkünknek, nemzetünknek javára. Fiadért. Amen. Testvéreim, az az ige, melynek alapján az Úr lelkének segítségével az ő igéjét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangélium a 7. részében, a 7. rész 36. versétől az 50. ige versig. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor így szólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valód nekem? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szerette őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet nem adtál a lábamra, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymást között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Amen. Eddig a mi Urunk felolvasott igéje. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hogyha egy magas rangú személy érkezik valamelyik településre, akár ide Miskolc városába is, többféleképpen viszonyulnak hozzá az emberek. Vannak, akik egyszerűen tudomást sem vesznek róla, nem érdekli őket, akár egy evangelizátor, akár egy politikus, legyen szó akárkiről, aki egy kicsit kiemelkedik a tömegből. Van, aki nem foglalkozik vele, és vannak mindig olyanok, akiket foglalkoztat az új. Foglalkoztat, hogyha valamilyen jeles személy érkezik a közösségükbe. És általában ezeken belül vannak, akik csak bámészkodni mennek, mert kíváncsiak, hogy néz ki az az illető. Vannak, akik azért mennek, hogy kritizálják, hogy rámutassanak, hogy éppen az a lelkipásztor vagy politikus jeles személy mit csinál rosszul, és vannak, akik azért mennek, mert közel állnak hozzá, vannak, akik azért mennek, mert jót hallottak róla, mert szeretnék igazán megismerni. Történetünkben megtaláljuk ezt a hármas egységet. Jézus megérkezik a városba. Vannak emberek, akik hallanak róla. Hallanak róla, de úgy nem érdekli őket Jézus jelenléte, pusztán továbbadják. Jó volt a hír továbbadása abban az időben is. Az emberek beszéltek akkor is már ezekről az eseményekről, beszéltek erről, hogyha egy jeles személy érkezett, de anélkül, hogy érdekelte volna őket, hogy kicsoda ez, anélkül, hogy valamilyen közük lett volna hozzá. És hát vannak olyan emberek, akik akkor is kritizálták Jézus munkáját. Ebbe a csoportba tartozott ez a farizeus is. Ő volt az a kritikus ellenzék abban a korban, akinek nem tetszett Jézus tevékenysége, Jézus ige hirdetései, és mégis azt látjuk, hogy meghívja saját lakásába. Meghívja őt egy vacsorára. Nem különös, testvéreim. Egy olyan személy hívja meg Jézust, aki legfőképpen csak kritizálta eddig. Kritizálta, és nem tudott vele igazán mit kezdeni, mivel mindenben ellenmondott neki. Meghívja az a farizeus a házába, mert kíváncsi, hogy mit fog tenni Jézus. Kíváncsi, hogy vajon hol tud majd éppen belekötni az ő dolgába. Mit fog csinálni Jézus, hogyha eljön az ő házába? Vajon fogja-e majd az ő farizeus múltját fitoktatni? Fogja-e majd a vitáját folytatni ő vele és az ő nézeteivel? Mesternek szólítja. Ez is különös, testvéreim, hogy a farizeus, aki elvileg távol tartotta magát Jézustól, azt mondja, hogy mester, gyere be. Ezzel ő elismerte Jézusnak a tudását, elismerte Jézusnak a hatalmát, és azt mondja, hogy gyere be, mester, mert készül az ebéd. Ez is különös. Tehát egy nagyon nagy ellenmondás feszül ebben is. Jézus pedig bemegy. Bemegy a farizeushoz, leülnek az asztalhoz, és csend van. Nem történik semmi. Csend van, és azt várjuk, hogy végre valaki vagy valami törje meg ezt a csendet. Ott ül a farizeus, ott ülnek a vele együtt lévők, ott van Jézus is, és nem történik semmi. Majd arról olvasunk az igében, hogy egy bűnös asszony, aki meghallotta, hogy Jézus ott van a városban, hiszen, ahogy mondtam, ott is igen jó volt az információ áramlás, működött ez a humán rádió, vagy gondyos rádió, hogyan a mai szlengben mondják, működött az információ áramlás, ez az asszony megtudta, hogy Jézus itt van, és vette a bátorságot, és elment. Elment, hogy találkozzon ezzel a Jézussal. Jön az asszony, megáll, és megtöri a csendet. Ő volt az, aki életet hozott ebbe a szinte halottnak mondható csendbe, amiben ott ültek Jézusék. Megállt, és sírni kezdett. El tudjuk képzelni, hogy milyen sírás lehetett ez. Olyan sírás, amikor megáll az ember, meglát valamit, és nem tudja abba hagyni a sírást. Meglátunk valami nagyon szépet, valami nagyon jót, egy nagyon szeretett rokonunkat esetleg, akit talán nem láttunk már 10 éve. Meglátjuk és sírunk az örömtől. De ugyanis sírunk talán szeretteink sírja felett is, akiket talán nemrég veszítettünk el, állunk értetlenül és csak sírunk. És ezt a sírást úgy érezzük, hogy semmi nem tudja megfékezni. Hát ilyen megfékezhetetlen sírással áltott meg ez az asszony Jézus előtt, és ezzel törte ő meg a farizeus csendjét. Mondhatjuk azt, hogy ez az asszony felborította a kereteket. Mondhatjuk, hogy bepofátlankodott be az asztal közösségbe. Egy bűnös nőnek farizeus házába menni, az körülbelül olyan volt, mintha mi egy oroszlán barlangjába mennénk be mindenféle fegyver és biztosítás nélkül. Bűnös nő, több mint valószínű, hogy paráznaság volt a vétke, ami kövezéssel jár. Különösképpen, hogyha közelébe ment egy ilyen nagyon tiszta embernek, egy ilyen nagyon tiszta csoportnak a tagjához, mint a farizeus, hiszen ők elég tisztának gondolták magukat, ám a szívükben mégis elég sok volt a bűn. Oda megy ez a nő, felborítja az ünnepet, mert ő valódi kapcsolatot keresett Jézussal. Ő nem azt kereste, hogy hol lehet belekötni a munkájába, hanem azt kereste, hogy mit lehet ebből profitálni. Milyen haszna lehet, hogyha találkozik Jézussal. Ő nem azt kereste, hogy hol tud majd ellentmondani neki, hanem azt, hogy hol tud adni neki. Hol tudja odaadni azt a bűnös életet, a bűnnel terhelt napokat, hogy tudja ezt odaadni Jézusnak. Ez az asszony úgy ment oda, hogy felismerte bűnösségét. Felismerte, érezte, hogy amit csinál a szabad idejébe, amit talán fő foglalkozásként is végez, az nem helyes. Az nem helyes, mert nem csak az emberi etikának, mondjuk így mond ellen, tehát az ember szívi érzésének mond ellen egy paráznatet, hanem ellentmond Isten törvényének is. Mind a szívbe írott törvénynek, mind pedig a papíron lévő törvénynek. Felismerte ezt a paráznanő, és tudta, hogy máshol ezt senki nem fogja neki megbocsájtani. Rájött, hogy ezt a világ, hogyha tudja, csak meg fogja vetni. De senki nem fogja neki azt mondani, hogy eredj lányom, bánd meg bűneidet, felejtsd el ezután, hogy vétkeztél, és ne cselekedjél többet rosszat. Ezt csak Jézustól várhatta el. Ebben van a nagyszerűsége ennek a találkozásnak. És ez az öröm tölti előtt, ezért sírott Jézus lába előtt. Ezért sír, mert nagyon kíváncsi, hogy Jézus mit fog majd erre mondani, de biztos abban, hogy meg fogja ezt bocsátani. Mondhatjuk a farizeusról, hogy ő micsoda vallásos ember volt. Csak ahogyan az ő gondolatairól olvastunk. Hiszen ezt mondtuk róla, hogyha ha ő volna a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, ő ezt gondolta, nem mondta ki. Jézus átlátott ezen, tehát ő belelátott ennek a farizeusnak a gondolataiba. De mégis úgy gondolta ez a farizeus, hogy ő rajta kívül itt mindenki bűnös. Hát még Jézus is annak tekintette a maga módján. Kivárt képezte az asszonyt, aki most oda jött. Mindenki bűnös, ő rajta kívül. Túl biztos volt ő a dolgában. Túl biztos volt, és mondhatjuk, hogy beképzelt volt. Nem számolt azzal, hogy őnek is vannak vétkei, és nem is kereste Jézusnál, hogy hogyan lehetne ezeket valahogy elintézni, hogyan lehetne ezeket megbocsájtani. Nem kereste, hanem inkább még egy bűn szerzett azzal, hogy elítélte ezt a paráznát a gondolataiban. Még egy bűn szerzett ott Jézus előtt, akihez az az asszony bűnbocsánatért ment. Érezzük testvérem, hogy mekkora nagy ellentét feszül a két magatartás között. Mekkora nagy ellentét, hogy az egyik ember szaporítja a bűnt Jézus jelenlétében, a másik ember pedig valahogy próbál megszabadulni tőle. Hát ez volt a bűnös nő. Ő volt, aki próbált szabadulni. Kedves testvéreim, hogyha ma Jézus itt járna Miskolc utcáin, akkor mi vajon hogyan viszonyulnánk hozzá? Mi hogyan bánnánk Jézussal, hogyha ő itt lenne újra testben közöttünk? Hiszen tudjuk, hogy ő el fog jönni. El fog jönni, mint dicsőséges király majd az idők végezetén. Nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor lesz. De mi lenne, ha alapon? Ha itt lenne Jézus testileg is. Vajon mi hogyan viszonyulnánk hozzá? És hogyan viszonyulnánk az újonnan megtérőkkel, akik akkor ismernék fel, hogy Jézus a Krisztus. Talán mi is úgy állnánk hozzá, hogy hát igen, itt van ez a Jézus, továbbadjuk a hírét, de nem teszünk semmit. Ez az egyik rossz választás lenne. Vagy pedig úgy állunk hozzá, hogy na akkor bizonyítsa be, hogy ő a Jézus. Nem elég, hogy érezzük, hogy ő az bizonyítsa be. Megpróbálunk belekötni az ő munkájába. Mint ahogyan belekötött ez a farizeus is. Vagy pedig úgy állunk oda, úgy rohannánk hozzá, mint az a bűnös nő, hogy Uram, bocsáss meg az én vétkeimet. Talán ez lenne az első szavunk. Sok esetben nem. De én mégis hiszem azt, hogy volnának olyanok ebben a városban is, és minden bizonnyal rengetegen ebben a gyülekezetben is, talán kivétel nélkül, akik azt mondanánk, hogy Uram, bocsáss meg a vétkeinket. Jó párszor letettük már eléd, de még mindig van mit megbocsájtani, mert mi azóta mindig szaporítottuk. Jézus szava hozzánk is szól. Hozzánk is szól, mert nekünk is mondja, hogy megbocsátattak a ti vétkeitek. Talán ez a bűnbánattartásnak a leggyönyörűbb pontja, hogy nem hiába való. Nem hiába való a Jézushoz való odabarulás, mert ez a válasz rá. Ez a válasz, hogy megbocsátattak a ti vétkeitek. De ahhoz, hogy átéljük ennek a megbocsátásnak a nagyszerűségét, hogy ne csak egy szlogen legyen, hogy ne csak egy szószékről kimondott szó legyen, hát valahogy úgy kell oda mennünk hozzá, mint az a bűnös nő. Magunkat megalázva, vinni a mi fájdalmainkat, vétkeinket, azokat a vétkeket, amikről talán tud mindenki, de azokat is, amelyekről csak mi tudunk és az Úr, oda vinni elé, elindulni, és letenni az Úr lábai elé. Sírva, zokogva, mert ennek nincsen talán más módja. A legőszintébb bűnbánatnak nincsen más módja, mint ez az őszinteség, ez a nyíltság, hiszen aki tud mások előtt sírni, az meg is nyitotta az ő szívét mások előtt. Hát miért ne tennénk ezt Jézus előtt? Miért ne tennénk ezt imádságainkban, amikor kérjük a mi bűneinek bocsánatát? És emlékszem jó pár olyan ifjúkori baklövésemre, amikor így kellett napról napra sírva letenni a vétkeket. Én is emlékszem, hogy rengeteg olyan probléma volt, amit saját magam idéztem magamnak. Többnyire figyelmetlenségemmel, többnyire szánt szándékkal. Voltak olyan betegségeim, amik azért lettek, mert kevés volt a hitem. Mert ott voltam az Úr közelében, ám mégse mertem benne bízni. Voltak ilyen részek, és voltak sírós részek. És talán ezért tudom én is átérezni ennek az asszonynak a helyzetét. De át tudom érezni azt a nagy örömet is, hogy mit jelent azt hallani, hogy megbocsátattak. Mit jelent az hallani, hogy amiért sírtál, amiért zokogtál, azért most már nem kell. Azért most már nem kell, mert Krisztus megbocsátja ezeket neked, egyedül a hited miatt. az biztos, hogy nehéz elkezdeni a bűnbánatot. Nehéz elindulni a Krisztus felé vezető úton. Gondoljunk bele, hogy ennek a bűnös asszonynak is nehéz lehetett elindulni Jézus felé. A bűnt felvállalni sosem egyszerű. A dicsőséget, az örömöket sokkal szívesebben kimutatjuk, elmondjuk, elbeszéljük, de a bűnünkről hallgatunk. Bűneinkről, vétkeinkről talán sokszor fel sem akarjuk ismerni, hát nem, hogy Isten elé is vigyük azokat. Még ő előtte is titkolózunk sokszor, testvéreim, hogyha belepillantunk a mi szívünkbe most. Nehéz felvállalni a bűnt, nehéz volt ennek az asszonynak is felvállalni két bűntelen ember társaságába. Hiszen ott volt Jézus, és hát ott volt az a farizeus is, aki bűntelennek gondolta magát. Meg aki elhitette maga körül, hogy ő bűntelen. Tehát nehéz volt ezt felvállalni ennek az asszonynak, de mégis megtette. És olyan sírással jött ezért, olyan feltűnő sírással, amit nem is tudott volna más elállítani, mint Jézusnak a szava. Jézusnak az a szava, hogy megbocsátottak a te vétkeid. A te hited megtartott téged. Kedves testvéreim, vajon mi ki tudunk-e lépni a pámészkodó tömegből, amikor halljuk Isten igéjét? Vajon oda merünk-e lépni Jézushoz imádságunkban, oda merjük-e vinni elé a mi bűnbánatunkat? Felvállaljuk-e ővel a kapcsolatot, úgy, mint ahogyan felvállalta ez a nő? Semmi esetre sem akarom megítélni egyikünk hitét se. Nem tudom, hogy itt közülünk kik azok, akik farizeusok módjára viselkednek, kik azok, akik ilyen tömegként viselkednek, és kik azok, akik tényleg a bűnös nő lelkületével oda tudnak állni Istenhez. Én nem tudom, és nem is szükséges ezt tudnom, de az Úr tudja. Az Úr tudja, hogy ebből a háromból éppen most melyik van a te szívedben. És most ő várja, hogy legyen valami változás. Legyen valami változás, hogy a farizeusi önteltség, esetleg ha van, vagy egy ilyen kívülálló bámészkodás, ha van, most ez legyen olyan alázat, most ez legyen olyan meghajlás, mint ami a bűnös női, és azt szeretné, hogyha utána úgy örülnétek, úgy örülnénk mindnyájan, mint az, akinek megbocsátott minden vétke. És azt szeretné az Úr felettünk is kimondani, hogy megbocsátottak a te vétkeid, mert a te hited megtartott téged. Kívánom, hogy tartson meg bennünket mindig és mindenkor, ami hitünk, őrizzen meg bennünket mindig attól, hogyha másak szeretnénk lenni bűnbánatunkban, mint ami ez a bűnös nő volt. Amen. Édesatyánk, Istenünk, köszönjük, hogy most is velünk voltál. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy többféleképpen lehet állni Krisztushoz. Többféleképpen lehet hozzá viszonyulni, és talán bele sem gondoltunk, hogy mi is sokszor másként viszonyulunk, mint ahogy kellene. Talán mi is sokszor bámészkodunk, elcsodálkozunk az ő kereszt áldozatának csodáján. Csodálkozunk azon, hogy ő itt van köztünk, de mégsem akarjuk átélni, hogy mi van az ő áldozatában, hogy ő mit tett értünk. De talán, Uram, oly sokszor vár van a mi szívünkben. Oly sokszor megkeményíti a mi szívünket a világ, a gondok, a problémák, hogy Krisztushoz is így viszonyulunk. Talán csak kötekednénk vele szívünk szerint, talán csak vádolnánk és várnánk, hogy mit mond majd nekünk. De Uram, érezzük, hogy nem egyszer vagyunk mi is olyanok, mint a bűnös nő, aki vétkei terhe alatt le tudott borulni te előtted. Leborult és kiöntötte az ő szívét. Drága kenetet vitt, hogy megkenje a te lábadat, de még drágábbat vitt, mert az ő szívét tette le eléd. Letette egész életét, eddigi valóját, és újjászületett te előtted. Kérünk Istenünk, hogy szűj újjá bennünket mindig a te lelked által. Szűj újjá, és vigasztalj meg bennünket azzal, hogy megbocsátottak a mi vétkeink. Engedd, hogy ezen mi tudjunk örvendezni, hiszen ez nagyon nagy örömhír. Nagyon nagy öröm tudni azt, hogy amiért sírtunk, ami fájt, azt te elvetted. és helyette örök békességet adsz a mennyben, és ezt a békességet ígéred ide a földre nekünk. Kérünk Istenünk, hogy áld meg a mai esténket, és engedd, hogy holnap pünkösd ünnepén eljöhessünk a te házadba, részesüljünk a te úri szent vacsorádba. Ó, Uram, vágyjuk ezt a közösséget. Vágyjuk, mert te itt leszel közöttünk a pünkösdi lélek által, azáltal a szent lélek által, amely kitöltetett mi ránk és felséges Istenünk. Kérünk, hogy légy a mi családjainkkal, szeretteinkkel, légy azokkal, akik a gyász fájdalmát hordozzák most az ünnepben, akiknek betegeik vannak, vagy akik maguk is betegek, akár testileg, akár lelkileg, Uram, kérünk, hogy gyógyíts meg őket, engedj jobbulást az ő életükbe. Hiszen honnan máshonnan várhatnák, Uram, ha nem te tőled? Mert minden jót, minden nemeset, minden szépet te tőled várunk, Urunk. Te tőled ki egyszülött fiadat nem sajnáltad értünk a keresztre adni. Kegyelmes jó atyánk, bocsáss el most bennünket magunk hajlékába, és engedd, hogy tovább vihessük a te szent igédnek üzenetét, ami családjaink, szeretteink épülésére, a te nagy neved dicsőségére. Felséges királyunk, nem a magunk érdeméért, hanem egyedül a Krisztusért kérünk. Hallgass meg ezen a bűnbánat estén, ami szívünk minden fohászkodását. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.